Kiszabadult Pap István hazafelé tart a Szudánban, erre volt magyar ENSZ alkalmazott. Már több mint 1600-an kérték a magyar állampolgárságot, 25 erdélyi fiatal egyszerre adta be a kérvényt Budapesten. Kihirdették az oktatási törvényt Romániában, a lapok szerint ez kormányválságtól mentette meg az országot. Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Krónikát látják. Kiszabadították fogságából a tavaly októberben Darfurban, erre volt Pap István ENSZ alkalmazottat. Ezt telefonon közölte Martonyi Jánossal, a szudáni külügyminiszter. Pap István jó egészségi állapotban van, és már Kairó felé tart.
Csak egy fotón tudjuk megmutatni Pap Istvánt. A gyerekkatonák leszerelésében segítkező magyar nyugállományú alezredest tavaly október 7-én rabolták el Darfur tartományban ismeretlen fegyveresek. Egyéni munkavállalóként teljesített szolgálatot a világszervezet békefenntartó missziójában.
Jelenleg sérülésről nem tudunk.
A terrorelhárítási központ vezetője azt mondja, Pap István jól van, most orvosok vizsgálják.
Megpróbáljuk minél hamarabb hazajuttatni valamilyen úton módon Pap Istvánt, hogy az itthoni orvosi, sokkal mérehatóbb orvosi vizsgálatokat meg tudjuk indítani, hogyha bármilyen folyamat elindult a szervezetébe, akkor az még időben visszafordítható legyen.
A kiszabadításról Hajdú János nem árult el részleteket, azt azonban elmondta, hogy az elrablás után a terrorelhárítási központ néhány munkatársa azonnal Szudánba utazott. A férfi megmentésében jelentős szerepet játszottak a szudáni társszervezetek is. Pap István volt az utolsó a fogságban tartott 26 külföldi túsz közül, akiket 2009. márciusa óta raboltak el. A helyi sajtó szerint Pap István franciául beszélt az elrablóival. A túszejtők mindeddig nem nevezték meg magukat.
Január 13-ától 90 napra felfüggesztette az MFESZ gázszolgáltatói engedélyét a Magyar Energiahivatal. Ez 350 ezer fogyasztót érint, akik ez alatt máshonnan és valószínűleg drágábban kapják majd a gázt. A felfüggesztett cég árai eddig ugyanis a piaci árnál 8%-kal voltak alacsonyabbak. Most azonban elfogyott a pénzük. A felfüggesztés a határozat kiadásától számított 7. napon lép érvénybe.
Az összes versenytárs közül ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot az önkormányzat számára.
Ezért választotta a közbeszerzési eljáráson egy éve az MFESZ-t, a Jászberényi Önkormányzat az intézmények fűtésére. A szerződés tavasszal jár le.
Ha mennyiben a szerződésnek nem tud eleget tenni, és más szolgáltató fog belépni, egyértelmű, hogy anyagi veszteség fog érni az önkormányzatot, így mindenképpen meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen jogi lehetőségünk van arra, hogy jogilag lépjünk fel a céggel szemben, mert az önkormányzatot kár fogja érni.
Vége lehet a spórolásnak Ikrényben is. Az önkormányzat 2 éve azért szerződött az MFESZ-szel, mert így évi 200 ezer forintot tudott megtakarítani. A sportcsarnok fűtése is drágább lesz ezután.
Akár a gyerekek testnevelés óráit nem tudjuk úgy megtartani, akár a délutáni füzetett szabadidős foglalkozások nem kerülnek akkor megrendezésre, vagy megtartásra, mert hát nem tudjuk befűteni a csarnokot.
Ez a legalkalmasabb pillanat volt megtámadni az MFESZ-t, esetleg a fogyasztói elveszítse.
Az MFESZ ügyvezetője szerint nem véletlen, hogy éppen karácsony előtt jelentette be egyik nagy fogyasztójuk, nem fizet a gázért egy több évvel ezelőtti tartozásra hivatkozva. Az MFESZ most azt mondja, ezért kerültek bajba. Neki ugyanis előre ki kell fizetnie az átvett gázt, amit a fogyasztók viszont csak 2-3 hónap múlva törlesztenek.
Ebben a téli időszakban nem tudjuk ezt finanszírozni, ha nekünk sem jönnek be az árbevételeink. Én úgy tervezem és úgy gondolom, hogy amennyiben történik egy felfüggesztés, akkor még az első néhány évben újraindítjuk a szolgáltatást, ahogy bejönnek a pénzeink, és megkötjük az új megállapodásokat.
A felfüggesztés január 13-ától érvényes 90 napig. A fogyasztók MFESZ-szel kötött szerződése automatikusan megszűnik. Új szolgáltatót január 12-ig kell kijelölni az energiahivatalnak. Azt, hogy mennyivel lesz drágább a gáz, nem tudták megmondani.
Attól függ, hogy mely szolgáltatók, illetve szolgáltatók kerül kijelölésre. Van egy felső korlátja ennek az árnak. A lakossági felhasználók esetében az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körében nem lehet magasabb ez az ár, mint az egyetemes szolgáltatásban ma alkalmazott egyetemes szolgáltatói ár.
A fogyasztók köthetnek mással is szerződést, ha drágálják a kijelölt szolgáltató árát. Erről 45 napon belül kell nyilatkozniuk. Az MFESZ egyébként csak akkor indíthatja újra a szolgáltatást és köthet újra szerződést a fogyasztókkal, ha 60 napon belül rendezi azokat a kötelezettségeit, amelyek miatt most az energiahivatal felfüggesztette.
Két nap alatt 1665-en adták be a honosítási kérelmet, ezek a nemzetpolitikai állampolgárság adatai. Kanadából, az Egyesült Államokból és több nyugat-európai városból is szép számmal érkeztek kérelmek, még Abu Dhabiból is. Csoportosan kérte a magyar állampolgárságot a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem szervező csapata. A 25 székelyföldi fiatal több száz kilométert utazott azért, hogy Budapesten adhassa be kérelmét. Azt mondják, ezzel is arra biztatják az erdélyi magyar fiatalokat, hogy éljenek a lehetőséggel.
Az ünnepélyes bevonulás után a himnuszt is együtt énekelték. Azt is együtt döntötték el, még amikor a törvényt elfogadta a parlament, hogy mind a 25-en itt Budapesten kérik a magyar állampolgárságot.
Ez egy történelmi igazságtétel, az, hogy én most itt vagyok, és igénylem én magam részére, a Somogy Attila részére a magyar állampolgárságot.
Magyarok vagyunk, magyarnak érezzük magunkat, magyarnak tudjuk magunkat mióta élünk, és nagyon rossz volt például ez a megkülönböztetés, ha eljöttünk akár Magyarországra, vagy elmentünk egy olyan országba, ahol a román útlevélre rossz szemmel néznek, és románoknak gondoltak minket, csak azért, mert Romániában élünk.
Németh Zsolt a honosítási törvény kezdeményezője, de egyben a Bálványosi Szabad Egyetem egyik alapítója és házigazdája. A külügyi államtitkár szerint akár 200 ezer határon túli magyar is igényelheti az állampolgárságot az első évben. Ez függ attól is, hogy a Kárpátalján mennyien kérik majd a honosítást. Ukrajna nem bünteti, de nem is ismeri el a kettős állampolgárságot.
Nyilvánvalóan Ukrajna számára ott van az a nagy orosz közösség, ami meghatározza az állampolgársági politikájukat, de természetesen, hogyha sikerülne valamilyen speciális megoldást találni a kárpátaljai magyaroknak a problémájára, akkor azt hiszem, hogy ezt a magyar fél mindenféleképpen el tudná fogadni.
A külügyminisztérium eddigi adatai szerint Szabadkán, Kolozsváron és Csíkszeredában a legnagyobb az érdeklődés a honosítás iránt.
Magyarországon vasárnap tartják a területi és országos kisebbségi választásokat, mind a 13 magyarországi kisebbség állított listát. Lesznek kétnyelvű szavazólapok, ha azt valamelyik kisebbség előzőleg kérte. Sem aznap, sem a voksolás előtti órákban nem lesz kampánycsend. Az október 3-ai választáson a kisebbségi jelöltek versenytek egymással, míg a mostani szavazáson a kisebbségi szervezetek mérettetik meg magukat. A választáson összesen 9180 elektor vehet részt, akik listára voksolhatnak.
Mind a 13 kisebbség részéről volt jelölő szervezet, közülük a legtöbb, 17 a cigány kisebbség részéről. Összesen 58 területi választás került kitűzésre a 19 megyében és a fővárosban, ahol a 67 jelölő szervezet összesen 112 listát állított.
Kormányválságtól mentette meg Romániát az oktatási törvény elfogadása. Így értékelik a bukaresti lapok, hogy a román alkotmánybíróság jóváhagyta, majd az államfő kihirdette a sokat vitatott jogszabályt. Az RMDS korábban azt mondta, kilép a koalícióból, ha nem valósulhat meg az anyanyelvi oktatás segítő törvény. Tudósítónk Baranyi László foglalt össze a fontosabb lap véleményeket.
A román sajtó többnyire magyar ügyként kezeli az oktatási törvényt. A Romania Libera például azt írja, Markó Béla dicsőségesen vonulhat vissza az RMDS éléről. A Hot News internetes portál azonban idézi Traian Băsescu államfő azon kijelentését is, miszerint Nagy Románia 1918-as megszületésekor anyanyelvű oktatást, igazságszolgáltatást és közigazgatást ígért a kisebbségeknek. Ezért most tisztességtelen dolog nacionalista szlogenekkel támadni az oktatási reformot. Az államfő szerint a törvény csak a diplomagyárak és egyetemi klánok érdekeit sérti. A kolozsvári krónika azt emeli ki, hogy az új tanügyi törvény nagyobb autonómiát nyújt a kisebbségi nyelvű iskolák számára. A bukaresti új magyar szó a történelem és földrajz anyanyelvű oktatásának fontosságáról ír, és az RMDS elnökét idézi. Markó Béla szerint a döntés az anyanyelvi oktatásért folytatott két évtizedes küzdelem fontos mérföldköve, olyan jelentős lépés, mint amelyeneket 1990-ben az anyanyelvi oktatás megteremtésekor tett az erdélyi magyar érdekképviselet.
Bugár Béla attól tart, hogy a népszámlálás után megfogyatkozik a magyarság lélekszáma Szlovákiában. A Híd elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy például a Dunaszerdahelyi járásban 10 éve még színmagyar falvak voltak. A vegyes házasságok, költözések miatt azonban megváltozott ez az arány. Bugár Béla elmondta azt is, kampányt indítanak, hogy a szlovákiai emberek vállalják nemzetiségüket az idei népszámláláson. Szerinte ez azért is fontos, mert ha egy településen az emberek kevesebb, mint ötöde vallja magát magyarnak, elveszítik kisebbségi nyelvhasználati jogaikat. Magyarország hivatalosan 2011. január 1-je óta elnöke az Európai Uniónak, de ténylegesen január 6-án és 7-én veszi át ezt a tisztet azzal, hogy Belgiumtól ünnepélyesen megkapja az elnökségi zászlót. Pénteken együttesülést tart a bizottság és a magyar kormány. Ferihegyen pedig átadták azt a repülőtéri várót, ahová a magasrangú küldöttségek érkeznek majd a következő fél évben. A delegációk mozgása miatt már vannak és lesznek is forgalomkorlátozások Budapesten.
Így teszteltük le a biztonsági kaput, működik. Itt vizsgálják át azokat a csomagokat, egyéb technikai felszerelést, amit a vendégek magukkal hoznak.
Itt Ferihegyen gyakorlatilag minden készen áll a VIP vendégek fogadására. Az első újságírói küldöttség már meg is érkezett, az igazi nagyüzem azonban holnap kezdődik.
A 60 fős sajtócsapatgépe délben landolt. Valamennyien a holnapi ünnepélyes zászlóátadást tudósítják majd a parlamentből. Őket is az elnökségi váróban fogadták, amit egy postaépületből alakítottak át és szereltek fel 12,5 millió forintból.
Nagyon jó színvonalú, és láthatja, azt hiszem mindenki meggyőződhet róla, hogy nagyon jó színvonalú elnökségi várót hoztunk létre, miközben mindenki számára takarékos megoldás született. Praktikus szempont egyébként az is, hogy ugye tényleg itt a exkluzív utasokat külön tudjuk kezelni, de ennek megvan a másik oldal is, hogy nem zavarjuk a reptér normális forgalmát.
Az elnökség hivatalos szállítója a Malév. Ők üzemeltetik a VIP várót is.
Fel vagyunk készülve arra, hogy az érkező vagy az induló utasnak a problémáit megoldjuk. Legyen ez utazás, legyen ez telefonálás, legyen ez internet használat, akár étkezés, bármit.
A következő napokban változik a belváros közlekedési rendje. Forgalomkorlátozás lesz a Roosevelt tér és a Vigadó között, valamint az Apácai Csere János utca mindkét oldalán. A további részletek a rendőrség honlapján a polisz.hu weboldalon találhatók.
A Magyar Uniós Elnökség hivatalos megnyitóját holnap élőben közvetítjük itt a Duna Televízióban a Híradó különkiadásában 17 óra 55 perctől. Történelmi csúcson vannak az üzemanyagárak Szlovákiában. A határmenti régiókban már megkezdődött a benzinturizmus Lengyelország és Magyarország felé is. Nem csak az árak emelkedtek, hanem nőtt az áfakulcs és megszűnt a bioüzemanyagok adókedvezménye is. Így északi szomszédunknál a benzin átlagára 369 forint körül, a gázolajé pedig 335 forintnyi. Tűzoltó őrszoba, 100 éves óraszerkezet, egyedi kilátóhely, ilyen látványosságokat kínál a nagyváradi városháza megújult óratornya.
Így innen ütötte meg.
Kiszakadt a belseje.
És ez a belseje ki van szakadva.
Épp a torony tűzoltó őrszobájának vas szerkezetét mutatja ez a munkás. Az építményt a II. Világháborúban ágyugolyó rongálta meg. Ezt is láthatják majd az ide látogatók. A nagyváradi városháza tornyát 1903-ban építették, sokáig tűzoltó toronynak használták.
Itt feljebb van egy szobácska, ahol a tűzoltók melegedtek, meg is akkor időnként kimentek felnézni, és aztán nézegették, hogy nincs valami probléma, aztán leszaladgáltak, mikor kellett.
Ez pedig a több mint 100 éves toronyóra szerkezet, a város egyik legrégebbi időmérőjét működteti. A torony felújítása tavaly májusban kezdődött, 8 hónapig tartott a munka. Az épületet idegenforgalmi látványosságnak szánják.
Hogy a terveink szerint bekerüljön a város turisztikai körforgalmába, január 10-től várhatóan a turisták meglátogathatják.
A torony tetejéről páratlan kilátás nyílik a történelmi belvárosra is.
Már is kezdődik a közbeszéd, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!